A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Galaxis kalauz Tímár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 214. epizódja, a mikrofonnál Tímár Ágnes. Ha azt mondom, hogy a műsor valamilyen módon kapcsolódni fog a szimmetriához, akkor biztos vagyok benne, hogy többen megesküdnének rá, ez a becsípődésem. Pedig tényleg nem az, sokkal inkább a világé, mint a világé, a galaxisé. Na, ennyit a magyarázkodásról, hogy miért is kerül be a mai adásba az, ami hetek óta jelen van. Az pedig a múlt héten derült ki, hogy az építészet, matematika és sok más terület mellett a kulturális antropológia is vizsgálta a kérdést. Tóth Gyöngyi elmondta, több olyan régi leletet találtak már, amely erre utal. A nevezetes telhalmok mellett olyan temetkezési helyet, amelyet szimmetrikusan rendeztek el. Egy férfi és egy női test egy sírban, azonos pózban és hasonló mennyiségű díszsel és fegyverrel ellátva, mert hogy a hasonlóság, vagy néha kifejezetten az egyformaság része lehet a szimmetriának. És amint a környezetünkben elmoshatjuk, vagy egy idő után eltüntethetjük a különbségek határait, úgy megtehetjük, sokszor meg is tesszük saját magunkkal és közösségünkkel is. A mai első interjúban egy másik régészeti lelet lesz a kiindulási pontunk, és ígérem, ez a beszélgetés már csak nyomokban tartalmaz szimmetriára utaló jeleket.
Első megálló.
A vonalban Purcz Ádám, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének adjunktusa, evolúciós pszichológus van velem. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye egyre gyakrabban halljuk a nem bináris kifejezést, főleg a közszereplőket kérdeznek meg a nemi hovatartozásukról, hogy hányan gondolják közülük komolyan, és ki az, aki mondjuk csak bulvárhír akar lenni, ezt persze nem tudhatjuk biztosan, ahogy az sem, hogy a többségi társadalomban jellemző nemi identitástól való eltérés valós száma lett nagyobb, vagy annak vállalása. Néhány adással korábban Keresztes Noémi Ninát, a régésszel beszélgettem, Lucy-ról, a majomemberről, és ennek kapcsán arra is kitértünk, hogy az evolúció során fokozatosan csökkent és csökken a férfiak és nők közötti különbség, gondolom több szempontból. Ha ebből indulunk ki, akkor mennyire légből kapott az az elgondolás, hogy bizonyos idő múlva akár teljesen megszűnhetnek ezek az eltérések?
Az, hogy teljesen megszűnjenek az eltérések, az valóban légből kapottnak mondható, tehát a nemi különbségek már csak a reprodukció, illetve a faj fenntartás érdekében is meg kell, hogy maradjanak, illetőleg az evolúciós lépték is ugye sokkal-sokkal hosszabb távon érezteti hatását, ezek sokkal lassabb átmenetek, amelyeket az evolúció előidéz, mint ahogy azt egy akár egy emberöltő, vagy több emberöltővel is mérni lehessen. De abban sok igazság van, hogy a társadalmi változások azok kihatnak a preferenciáinkra, illetve a párkapcsolati működésre, illetve a párkapcsolati modellekre is. Volt egy ilyen félmondat, amiben azt hangzott el, hogy vajon ezek a nem bináris nemi identitással rendelkezőknek a száma valóban növekszik, avagy csak többen merik felvállalni. Itt egy jó referencia lehet egyébként a homoszexuális férfiaknak a száma. Az ő arányuk a különböző vizsgálatok alapján nem változott, illetve az ő számuk fontosabban, az arányuk számuk nem változott, ők a referencia, ha úgy tetszik, és hozzájuk képest az egyéb más nem identitással, ez a szexuális orientációval rendelkező személyeknek a aránya, a szám viszont emelkedett az utóbbi évtizedekben. Ez a legtöbb esetben ehhez közrejátszott értelemszerűen egy olyan társadalmi légkör, amely eleve elfogadóbb a cis-hetero identitástól eltérő orientációkkal kapcsolatban. És ennek a változásnak is egyébként a gyökere az a társadalmi változásban, az ipari forradalom idejére tehető. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az emberi evolúció során egy nagyon kitüntetett periódus volt 10-12 ezer évvel ezelőtt, a letelepedés, az agrár társadalmaknak az elterjedése, ezt hívjuk neolitikus revolúciónak, és az volt az az időszak, amikor tehát az őseink a vadász a gyűjtegető életmódról áttértek erre a később ugye városokat alkotó letelepedett életmódra, állattenyésztésre és mezőgazdálkodásra, és ezekben a társadalmakban ugye a fertilitás, tehát az, hogy hány utódja születik egy nőnek, a családban hány gyerek nő fel, az jellemzően jóval magasabb volt, mint napjainkban. Mindenféle kulturális norma, szokás, az az adott környezeti feltételekhez való alkalmazkodás képpen jön létre, mondja az evolúciós pszichológus, és ezekben az agrártársadalmakban alakult ki egy nagyon erőteljes tiltás a homoszexualitással, illetve azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek a reprodukciót ilyen-olyan módon veszélyeztették. Tehát azokban a társadalomban, ahol a túlélésnek a záloga, illetve a boldogulásnak a záloga az, hogy minél több utódja szülessen az embereknek, ott az ezt fenyegető beállítódás az mindenképpen szankcionálandó. És ez az, ami megváltozott az ipari forradalommal, hogy itt a városiasodás folyamatában létrejöttek a nukleáris családok, ahol apa, anya és általában két gyerek növekszik. Tehát a jóléti társadalmakban, a magas társadalmi osztályokban sorolható embereknek ezen kevesebb utódja van. Ez már odáig fajult egyébként, hogy a nyugati országok közül többen a nők negyede egyáltalán nem vállal a gyereket, illetve hogy az első gyermekvállalás ideje is az Európai Unió átlaga az 29 év.
Visszaugranék a beszélgetés elejére, amikor említettem Lucit, és ott nem tértem ki részletesebben ugye arra, hogy mik ezek a különbségek, ezek elsősorban a fizikai különbségek voltak, hogy nagyobb volt a férfi. És hogy most már azért nincsenek mondjuk ekkora eltérések. Egyrészt mi az, amiben mára tényleg jobban hasonul a két nem egymáshoz? Másrésztről pedig, és ez most megint lehet, hogy kicsit ilyen science fictionbe megy át, hogy nekem rögtön eszembe jutottak mondjuk például az éti csigák, és nem ők az egyetlenek, akik nem váltók. Tehát, hogyha mégiscsak az lenne az egyetlen akadálya annak, hogy ez a teljes átalakulás, vagy mondjuk nemi semlegesség, ami kialakul, az csak azon múlik, hogy nem működik általa a fajfenntartás. Hát van alternatíva.
Igen, itt ami rögtön eszembe jut, hogy az a nemi diszfória nevű betegség, amikor a személy ugye azt éli meg, hogy ő mondjuk egy férfi testbe született nő, vagy női testbe született férfi, és ilyen esetben szokták kérvényezni ugye a nem átalakító beavatkozásokat. De azért itt rögtön kiemelném, hogy bár egyes kutatások megint csak amellett törnek lendzsát, hogy ezeknek a nem átalakító műtéteknek a gyakori illetve a jelentkezőknek a száma az jelentős növekedést mutatott az elmúlt évtizedben. Ez azért még mindig nem üti meg azt a szintet, hogy egy populáció szintű változást vizionáljunk ide. És visszatérve egyébként a nemi különbségekre is, a nemi szerep különbségekre is akár, vagy a szexuális különböző nemi identitásbeli különbségekre, nem véletlenül hívjuk ezeket kisebbségeknek. Tehát még beszéltünk ugye arról, hogy növekedhet a populációban ezeknek az aránya, de hogy valójában a többségi társadalom azért még mindig cis-hetero. És ebben az evolúciós pszichológia úgy érvel legalábbis, hogy azért nem képzelhető el jelentős változás, akár egy millió év múlva sem, mert azok a jellegek képesek fennmaradni az evolúciósan hosszú távon, amelyek a viselőjüknek, vagy hordozójuknak a túlélési és fajszaporodási sikerességét növelik. A revolúciót ez egy érdekli, hogy a génjeid milyen mértékben adódnak át, milyen sikerességgel adódnak át a következő generációba. Egy olyan jelleg, ami segít nekem a túlélésben, hogy eljuthassak a szaporodóképes életkorig, illetve a reprodukcióban, hogy a génjeimet átadhassam a következő nemzedékbe, sikeresen, minél nagyobb mértékben, az el tud terjedni a populációban. Még egy olyan jelleg, ami ezt hátráltatja, az kiszorul. Ez a természetes szelekciónak ugye a működési elve. Sokan érvelnek egyébként amellett, hogy a modern globalizált világban, ha nem is állt meg az ember esetében az a folyamat, de borzasztóan lelassult, mert valójában most már nincsenek olyan elszigetelt közösségek, ahol ez jól tudna működni. Mindenki mindenkivel keveredik. Tulajdonképpen a felül repülőről 12 óra alatt van a föld másik oldalán. De az tény, hogy ezzel együtt is a fiziológiai, tehát a megjelenésbeli különbségek várhatóan nem fognak teljesen eltűnni. Ez is biztos. És ennek az egyik oka pedig megint csak az, hogy a párválasztási preferenciáinkban még mind a mai napig tükröződnek azok az evolúciós örökségek, algoritmusok, amelyek mentén ősanyáink és ősapáink választották a partnereiket. Gondolok itt például arra, hogy ezek a másodlagos nemi jellegek, amelyeket ugye a nemi hormonok alakítanak ki, férfiak és nők ezeket univerzálisan vonzónak tekintik, és hogy ebben a szaporodást elősegítő preferencia, ebben jelentős változás vélhetőleg nem várható. Függetlenül attól, hogy egyébként ugye manapság sem kell már férfi a megtermékenyüléshez, tehát ha a nők átvehetnék az uralmat bármikor, na de nem csak nemzeni kell a gyereket, hanem utána fel is kell nevelni. És rengeteg olyan evolúciós algoritmus fejlődött ki az emberben is, meg nyilván az állatvilágban, amelyek túlmutatnak a szaporodáson, tehát nem csak a szaporodás a lényeg, hanem utána az utód felnevelése és biztosítása, hogy ő is továbbadhassa a génjeit.
Ez a női uralom növekedés, ez mindenképpen szerintem a női hallgatóknak tetszett, vagy legalábbis nekem tetszett, tehát hogy nekem ezzel semmi bajom nem lenne, de visszatérve erre, hogy akármilyen a divat, az az alapösztöneinket mondjuk nem feltétlenül fogja megváltoztatni, de ez, amit említett, hogy nem feltétlenül szükséges, ugye most a gyakorlatról van szó, férfi ahhoz, hogy a fajfenntartás azért megmaradjon, ez van, volt hatással a férfi fertilitásra?
A férfi fertilitásra, meg a női fertilitásra is más dolgok vannak hatással. Tehát az ipari forradalomhoz kötik ezt is egyébként, tehát a városiasodás, az életmódbeli változás, illetve a táplálkozás változáshoz, hogy a férfiaknál például az ivarsejtszám csökken, az ondónak a minőségeben van egy fokozatos romlás, illetőleg hát olyan civilizációs betegségek, mint például a kettes típusú cukorbetegség is összefüggésben van a termékenységgel, tehát csökkenti a termékenységet, akár ugye vetéléshez vezethet a magas vércukorszint. Tehát megfizetjük az árát a jóléti társadalmaknak, ezzel csak ezt akarom mondani.
Már ugye több interjúban felhívta a figyelmünket, hogy az evolúciót ne egy ilyen gondolkodó entitásként kezeljük, de hogy akkor valójában az, hogy romlott ez a minőség, és nem feltétlenül képesek annyi gyereket nemzeni, az nem azért van, mert kiderült, hogy nincs is erre szükség.
Nem, illetőleg hát a bizonyos evolúciós demográfiával foglalkozó szakemberek, vagy az evolúciós pszichológusok is abban az alapvetésben indulnak ki, amit el is mondtam, hogy az emberek, illetve az állatok is az erőforrásaikat végérvényesen az utódnemzésre, illetve a saját reproduktív sikerességüknek a maximalizálására kéne, hogy kihasználják. És valójában nem ezt látjuk. Tehát, hogy potenciálisan ugye egy nő maximálisan, ha a termékenységi perőset teljesen kihasználva, nagyjából 15 utódot tudnak létrehozni, és ehhez képest jön még az agrártársadalmakban is lényegesen alacsonyabb ez a szám, ilyen 6 körüli, szemben ugye az iparosodott modern társadalmakkal, ahol az átlagos gyerekszám 1,1 és 2 közötti általában. Tehát miért nem használjuk ki, hogyha egyszer van erőforrás, miért nem születik több gyerek? És itt jön a képbe az a kulturális átmenet egyébként, amit szintén az ipari forradalom indított el, nevezetesen azzal, hogy a nők is elkezdtek visszaáramlani a munkaerőpiacra. Visszaáramlani, mert a vadászgyűjtögetőknél nem véletlenül beszélünk vadászokról és gyűjtögetőkről, ez egy klasszikus képkeresős családmodell. A nők gyakorlatilag az agrárforradalma, a neolitikus revolúció idején szorultak ki a munkaerőpiacról. Ott uralkodott el a patriarchális berendezkedés, amit az ipari forradalom által létrehozott gyári munkák, amelyek tulajdonképpen bárki által elvégezhető munkák voltak, nem kellett hozzá férfi erő, mint a föld megmunkálásához például. Így aztán, hát ugye elmentek szerencsétlen gyerekeket is, meg nőket dolgoztatták, de ez elindította aztán, hogy a nőjogi mozgalmakat, és ez az átmenet a patriarchális rendnek a csökkenése, illetve a gyengülése, valamint az, hogy a nemi egyenjogúsági törekvések elindultak, aztán ezek hozták magukkal később a homoszexualitás elfogadásának a normáját is a jóléti társadalmakban. Ezek mind-mind olyan változások, amelyek a reprodukció maximalizálása helyett az individuum boldogulására helyezik a hangsúlyt. Ugye itt a különböző átkapcsolási mechanizmusokról beszélünk az evolúciós pszichológiában, ezek úgynevezett trade-offok, amik azt mondják, hogy mivel az erőforrások korlátozott számban vannak jelen, ezért mindig el kell dönteni az egyénnek azt, hogy ő mire fordítja ezeket az erőforrásait. Például egy ilyen átkapcsolási mechanizmus az, hogy most én az utódgondozásba fordítom az erőforrásomat, vagy a saját mondjuk tanulásomba. Gyakorlatilag az én diákjaim közül mindenki az utóbbit választja, hiába ivarérettek, illetve termékenyek az egyetemeken ülő hölgyek és urak, mégis az egyetemen ülnek és engem hallgatnak, nem pedig babáznak otthon. Ugye, és miért csinálják ezt?
Mert nagyon jó előadásokat tart.
Jaj, persze, hogy ne, de nem csak azért, sőt elsősorban nem azért, hanem azért, mert azt feltételezik remetőleg jogosan, hogy a tanulások révén, a diplomaszerzés után jobb körülményeket tudnak teremteni saját magunknak, illetve az utódjaiknak, mert hogy most már nem a mennyiség a szempont, hanem a minőség. Minőségi utódgondozás. Elég kevesebb utódot nemzenem ahhoz, hogy a génjeim biztosítva legyenek a következő nemzedékben, hiszen olyan alacsony most már a gyermekmortalitási ráta, tényleg biztonságos a világ, és olyan nagy számban és biztonságosan bejósolható módon vannak jelen erőforrások, hogy ezekre lehet alapozni, ezekre lehet tervezni.
Egy pillanatra visszaugranék a nőjogi mozgalmak kialakulásának az idejére, hogyha nem politikai vagy esélyegyenlőségi szempontból vizsgáljuk, hanem biológiai értelemben, hogy persze van egy határa, meddig mondjuk fizikailag valaki képes valamire, vagy akár mondjuk intellektuálisan, most ez teljesen mindegy, ezek lehetnek nemenként eltérőek, és még akkor is, hogyha nem kell a nőnek traktort vezetni, de valóban elkezdett már nagyon hamar, ahogyan is mondta, olyan munkát is végezni, ami nem feltétlenül volt az ő fizikai adottságaihoz mérten elvárható, vagy akár olyan hobbit űzni, amivel ugye ma is találkozunk, és itt azért nem tudom, hogy nagyon pici időben a lépték, hogy ez mérhető legyen, de ez például nem okoz átalakulást a, mondjuk a testképben?
A testképben való átalakulás az mindenképpen egy sokkal gyorsabb folyamat. Tehát az egyéni életút során is ugye változik a saját testünkhöz való viszonyunk, a testképünkkel való megbarátkozás, megbékélés. De itt válaszunk külön a testképet, ami tehát egy séma a fejünkben arról, hogy hogy nézünk ki, vagy hogyan kellene kinéznünk a média szerint, azzal, hogy valójában morfológiai különbségek alakulnak-e ki. És az utóbbira egyértelmű nem a válasz, tehát amire utaltam is korábban, tehát az evolúciós léptékben most az, hogy akár a 200-250 évvel elindult iparosodás, vagy a nőjogi mozgalmak éppen milyen ideológiákat hangsúlyoznak, az viselkedésben képes változásokat okozni, és képes társadalmi szintű változásokat is okozni, és a normákat átalakítani. Ezt látjuk most is, ugye, hogy a klasszikus, tradicionális nemi szerepek azok a jóléti társadalomban egyre inkább feloldódnak, és most már nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy mi az, amit egy férfinak kell csinálnia, mi az, amit egyértelműen egy nőnek kell csinálnia. Viszont, mivel még nem zárult le ez a folyamat, ez rengeteg frusztrációt, feszültséget eredményezhet az emberekben, főleg az idősebb generáció és a fiatal generáció ütközhet, és a Liszt is példára visszatérve nem gondolom egyébként, hogy ezek a nemi különbségek, a nemi dimorfizmus, ugye így hívjuk a szakszóval azt a méretbeli különbség az hímek és a nőstények, illetve a férfiak és a nők között, hogy az megszűnne, az eltűnne. Tehát tudjuk jól azt, hogy a legközelebbi rokonaink az állatvilágban, ugye a csimpánzoknál, vagy a gorilláknál jóval nagyobb a nemi dimorfizmus, a hímek sokkal nagyobbak a nőstényeknél, a csimpánzoknál pedig, vagy a bonobóknál épp ellenkezőleg ott az emberhez képest is sokkal kisebb a nemi különbség, és ez egy csomó minden egyéb fiziológiai változást is magában foglal. Az ember ott valahol a kettő között van. És az, hogy ez így alakult, az az emberi evolúció évmillióinak a következménye. Tehát ebben a közeljövőben drámai változáson nem számítunk. Ez az előrejelzésem.
Azért kérdeztem rá a korlátokra, mert az interjú előtt volt egy beszélgetésünk, és ott említette azt, hogy hát még hogyha szeretnénk, sem biztos, hogy ugyanarra vagyunk képesek, ugye nagyon divatosak és egyébként jogosak azok az üzenetek, hogy nemtől függetlenül mindenki ugyanarra képes, ugyanazt megpróbálhatja, ugyanaz az értéke. Természetesen ez bizonyos megközelítésben igaz is, de ön felhozta a csípőszélesség példáját, akár mondjuk a futás szempontjából, illetve a gyerekszülés szempontjából.
Igen. Volt egy ilyen felvetés, hogy a rövidtáv futóknál, de egyébként minden sportban elképesztő eredményeket érnek el az élsportolók, egyre csak faragják le azokat a világrekordokat, és felmerült egy ilyen kérdés, hogy vajon a női rövidtáv futóknak a világrekordja az elérheti-e, utolérheti-e, vagy akár meg is haladhatja esetleg a férfi világrekordot. És erre a válasz az egy határozott nem. Mégpedig azért, mert hogy főleg ugye a rövidtáv futásnál az izomszerkezet, az izomtömeg rendkívül fontos, és most zárjuk ki azt, hogy semmiféle illegális izomtömeget növelő szert nem szedhet sem a férfi, sem női sportoló, tehát ettől, hogyha eltekintünk, akkor pusztán a nemi hormonok, tehát a tesztoszteron, illetve az ösztrogén hormonok koncentrációjában való különbség azt eredményezi, hogy a férfi sportolók sokkal könnyebben építenek izmot, és sokkal izmosabbak, mint a női sportolók, tehát az izomtömegük az magasabb tud lenni, illetőleg a csípő szélességük is, ugye a gyermek szülés miatt a nőknek szélesebb a csípőjük átlagban, és innentől fogva ez egy fizikai tény tulajdonképpen, hogy szélesebb csípővel végzett mozgás, az nem lehet olyan hatékony, mint egy szűkebb csípővel végzett mozgás. Tehát egyrészt a csípő szélesség, másrészt pedig az izmoknak a működése magyarázza azt, hogy vélhetőleg, ahogy a női rövidtávfutóknak az ideje is egyre csak olvad el, és egyre gyorsabbak lesznek a női rövidtávfutók, ezzel párhuzamosan a férfi rövidtávfutók is még egyre gyorsabbak lesznek, és nem tűnik el az a különbség.
Pont az jutott eszembe most csak így mellékesen, hogy ilyenkor teljesen jogos, hogy nemenként külön választják az adott sportágon belül a versenyt, mert hát nyilván nem lenne igazságos a dolog, de az is teljesen jogos, hogy egyre többen vetik föl, hogy a színészeknek a díjazása, akár még egy Oscar díjon, miért kell külön választani a nőket és a férfiakat. Ahhoz aztán ugyanolyan képességük van, hogy eljátszanak valamit, tehát hogy ott aztán nincsen jelentősége sem a nemnek, sem a bőrszínnek. Tehát hogy ez egy érdekes kérdés. Beszéltünk már ugye arról, hogy egyrészt az adott divat az hosszú távon nem befolyásolja az alapösztöneinket, hogy láttuk már ugye férfiaknál széles váll, nőknél hosszú haj, most ha nagyon leegyszerűsítjük, és az is szóba került, hogy a tudás az pedig mindig egy vonzó tulajdonság. Egyrészt férfiak tudásáról van szó, mert hogy neki kell a családot majd eltartani, vagy ez minden nemnél vonzó, hogyha mondjuk úgy, hogy a kornak megfelelően okos, ami gondolom koronként mást jelent, és egyáltalán miért fontos az, hogy okos legyen?
Hú, ez megint csak egy nagyon jó kérdés. Összességében, amikor párválasztásról beszélünk, akkor meg szoktak különböztetni rövid és hosszú távú párválasztási preferenciákat. Nincsen intelligenciabeli különbség nagy átlagban férfiak és nők között. Tehát az, hogy adott esetben több férfi Nobel-díjast tudunk felsorolni, mint női Nobel-díjast, ez sokkal inkább egy társadalmi konstrukció. Tehát az, hogy a férfiak kerülhettek eddig pozícióba. Visszatérve a párválasztáshoz. És igen, a smart is the new sexy, az okosság az új szexi vonás. Azt szokták mondani egyébként, hogy a humor, ami szintén egyébként egy jó fitness indikátor, tehát jelzi a viselőjének, illetve a humorizálónak a genetikai minőségét, hiszen a legköltségesebb szervünk az agyunk. Ja, az energia szükségletünknek a 60%-át képes felemészteni az agyműködésünk, aki ezt elaborált módon képes működtetni, és ráadásul még frappáns poénokat is képes elsütni, az arról tesz tanul bizonyságot, hogy neki van elég erőforrása, elég jó génekkel rendelkezik ahhoz, hogy ezt ne engedhesse magának, és ez szexi. Azt szokták mondani, hogy a férfiak esetében az a jó, hogyha meg tudja nevettetni a hölgyet, míg a nőknél az a fokmérő, hogy meg tudja nevettetni a férfi. Egyébként itt is le kell lomboznom a férfi társaimat, ha egy nő nevet a viccenken, az nem azt jelenti, hogy nyert ügyünk van. Sőt, valójában egyes kutatások azt mondják, hogy a nő akkor hajlamos nevetni, hogyha amúgy is tetszünk neki. Tehát de mindegy, a humor az nagyon-nagyon fontos. És értem szerint nem csak a férfinál, tehát az, hogy a férfi képes egy jó, szellemes viccet elmesélni, az csak az egyik fele a sztorinak, a másik fele az az, hogy ezt tudni kell értékelni. És ugye a befogadó oldalára legalább annyira fontos ez a készség, hogy meglegyen a jó humorérzék, mint az azt produkáló oldaláról. Tehát igen, az intelligencia az nagyon-nagyon fontos. Rövid távon azt szokták mondani, hogy a férfiak a kevésbé intelligens hölgyeket preferálják, de hosszú távon a homogámia érvényesül. Ez azt jelenti, hogy a hasonló-hasonlót elv működik. Akár gondoltunk itt a humorérzékre, akár az érdeklődési körre, szocioekonomiai státuszra, fizikai megjelenés. Most nem azt mondom, hogy a fizikailag hasonló emberek találják meg egymást, de hogy a fizikai vonzerő szempontjából nagyjából azonos kaliberű kategóriájú személyek találják meg egymást a leggyakrabban a párválasztás piacán, és még sorolhatnám. Tehát az intelligencia szintén egy olyan vonás, ami a hosszú távú párkapcsolatokban azért nagy korrelációt mutat a férfi és a nő között. Az teljesen elképzelhető, hogy a következő évtizedekben még növekszik a társadalom azoknak az aránya, akik nem binárisként határozzák meg magukat. De azt gondolom, hogy ez mindig is egy kisebbség marad. Függetlenül attól, hogy a társadalmi közeg, ami körülveszi az adott illetőt, az mennyire támogató vagy sem. Értem szerint még hosszú út áll előttünk, mert mind a mai napig rengeteg vizsgálat bizonyítja azt, hogy a nem bináris identitással rendelkező személyek egy különös rizikócsoportot képeznek, akik a különböző mentális betegségekre, szorongásos, depresszív tünetekre, akár öngyilkossági kísérletekre fokozottan veszélyeztetettek, és ezért nagy mértékben a társadalom elfogadása vagy elfogadása tehető felelőssé. Tehát az biztos, hogy fokozott figyelmet érdemelnek, és az is biztos, hogy a társadalmi elfogadások az segíthet a személyeknek abban, hogy felmerjék vállalni, hogy önazonosak tudjanak maradni, és a mi feladatunk az én olvasatomban az, hogy a társadalomban mindenki megtalálja a helyét, és mindenki a társadalom hasznos tagjának érezhesse magát, és boldog életet élhessen. Ehhez pedig az kell, hogy ne stigmatizáljuk az egyes csoportokat, hanem elfogadjuk és segítsük őket a legjobb tudásunk szerint.
Nagyon szépen köszönöm Puczi Ádámnak, a Pécsi Tudományegyetem általános és evolúciós pszichológia tanszékének adjunktusának, evolúciós pszichológusnak, hogy mindezeket elmondta.
Én köszönöm az interjú lehetőséget.
A végtelenbe és tovább.
Sokszor saját magunk is észrevesszük, hogy a divat mondjuk így áldozataivá válunk, sajnos általában később, mint kellene, és ahogy hallhattuk, bizonyos tekintetben az alapösztönökön hosszú távon nem változtat az éppen aktuális trend. Ugyanakkor nem mindig kell negatív értelemben kezelni a tényt, hogy sokaknak ugyanaz tetszik. Többek között arról beszélgettünk Puczi Ádám evolúciós pszichológussal, hogy vajon az emberiség történetében a nemek egymáshoz idomulásának lehet-e az az eredménye, hogy egy idő után nem beszélhetünk külön férfi és női nemről, És ha így lesz, vajon mikor? Ennek kapcsán természetesen az ősi és jelenkori párválasztási szokások is szóba kerültek, és persze az, hogy lehetnek éppen aktuális divathullámok, de hosszú távon nem képesek az embert eltántorítani attól az ízlésétől, amely tudatalatt a faj fenntartással kapcsolatos. A vonzalom kialakulásába természetesen nem csak külső jegyek tartozhatnak. Puc Ádám kiemelte, a tudás, az ész mindig vonzó volt az ellenkező nem számára. Aki szokta hallgatni a Galaxis Kalauzt, tudja, nem átalok filmes élményekre hivatkozni, ha példálozni szeretnék. Szóval ezt sajnos most sem ússzák meg. A Shirley Valentine című brit filmben a rossz tanulónak elkönyvelt lány az egyik feleltetésnél a tanár által feltett kérdésre mindenféle csalás nélkül a helyes választ adja, mert azt pont tudta. Mire meg is vádolják, hogy biztosan valaki megmondta neki. Ő pedig jogos düvel válaszol, hogy hát persze, különben honnan tudná. Gondoltam, így illusztrálom a szerzett tudás és a nevezzük úgy velünk született intelligencia közötti különbséget. De mivel a származásától függetlenül az előző interjúból megtudtuk, hogy a tudás mindig is szexi volt, érdemes lenne megvizsgálni, hogy amennyiben szerzett tudásról van szó, vajon voltak-e a történelemben olyan időszakok, amikor jobban küzdöttünk, hogy megszerezzük, és ha igen, hogyan és miért tettük. Hogy milyen más területen jelenhet meg a közízlés, vagy annak szándékos elkerülése, erről beszélgetünk a Galaxis Kalauzban.
Második megálló.
A vonalban Kamarás István olvasáskutató van velem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ha ön valakinek a kezében meglát egy könyvet, amelyet ismer, akkor automatikusan elkezd mondjuk variációkat gyártani, hogy vajon miért azt választhatta az illető?
Hát ugye attól függ, hogy mi a kontextus, mondjuk ez egy villamoson vagy buszon történik, vagy pedig egy rendelőintézett várótermében, vagy egy hosszabb vonatutazáson, meg hát az illető hogy van öltözve, ugye hát most még nem egyszer szólítottam. Természetesen ez ilyen foglalkozási ártalomként engem ez érdekel, sőt elég pimaszul még oda is kukkantok, amikor lapoz, hogy megtudjam a könyvnek a címét.
És mik a variációk? Mert ezt, hogy rögtön felsorolta azt, hogy ugye a helyszín, az, hogy hogy néz ki az illető, gondolom esetleg a neme is számít, a kora is számít. Mik lehetnek? Tehát, hogyha mondjuk lát egy klasszikust, vagy lát mondjuk egy divatkönyvet, akkor abból megpróbál nem leszűrni következtetéseket, vagy ha mégis, akkor ezek mik lehetnek?
Hát ugye rögtön tegyük hozzá, hogy ma már az az ember ezeken a felsorolt színhelyeken, aki nem a mobiltelefonját pötyögteti, vagy hasonló kütyüket, az már majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy nem tipikus jelenség. Ehhez képest még viszonylag meglepően sokan könyvet is forgatnak a kezükbe ezek a helyeken, de már általában az idősebb nemzedékek. Nagyon ritkán lehet könyvolvasó 10-20 éves látni, mert egy más eszköz van a kezében.
Régebben divat volt, de még egyébként ma is látom, hogy vannak ilyen könyvvédők, vagy akár mondjuk papírba csomagolja az olvasó őket, és mindig eltűnődöm, hogy nem akarja, hogy lássák, hogy mondjuk a szürke 50 árnyalatát olvassa, vagy védi az ulickáját.
Védi, szereti. A könyvvédő az valami egészen egy bensőségesebb kapcsolat a könyve, ami a praktikummal is összekapcsolódik, mert mondjuk ugyanabban a szatyorban a krumplit is, meg marha felsát is vesz, és akkor ez védi, de mondom, ez általában egy bensőséges, egy könyves emberre jellemző inkább.
Talán ez is benne van, hogy esetleg nem akarja, hogy lássák, hogy mit olvas, de lehet, hogy azért gondoltam erre, mert én még a szüleimnél is látok ilyet, amik legalább 30-40 évesek filcből vannak varva, ezek a könyvvédők, és biztos vagyok benne, hogy egyébként a 70-es években, ha valaki szamizdatot olvasott, azt nem a metrón tette, de hogy mégis van egy kicsit ilyen, hagyjanak engem békén a könyvemmel.
Nem csináltam olyan országosan reprezentatív kutatásokat, mint a 70-es, 80-as években, de a kollégáim, utódaim igen. Szóval amikor 3000 munkást kérdeztünk meg egy országos reprezentatív mintával, hogy mit szokott olvasni, éppen mit olvas, nem emlékszem elutasítást, hogy mi köze hozzá. Olyan inkább volt, hogy a kvótás mintavétellel egy építkezésen 3 köművest kellett találni, akkor a 3 köműveshez csatlakozott még 4-5-6, hogy minket nem kérdeznek meg. Jó, itt azért másról is volt szó, mert hát kevertek is minket, hogy a rádiótól jöttek, és akkor lehetett panaszkodni bármire. De mondom, munkások, értelmiségek, pedagógusok körében végeztünk ilyen nagy mintás vizsgálatot, az elég személyes dolog. Az már bonyolultabb, hogy amit olvasott, az tetszett-e, nem tetszett, miért tetszett, mit is jelentett számára. De itt sem a bizalom, hanem erről nehezebb beszélni. Szóval nagyon érdekes, hogy az emberek, hát főleg itt a hölgyek erről még többet tudnának mondani, de mondjuk a fodrásznál, a borbeinál, hát egészen bensőséges érzelmi, akár szexuális életükről is félig meddig idejönnek, az emberek gátlás nélkül beszélnek. Ilyen olvasmány élményekről azért kevésbé, mert erre kevesebb a szókincsük. De mondom, nem voltak ilyen akadályok. Hogy ez most változott-e volna az utóbbi 20 évben, azért nem gondolom.
Később akartam erre kitérni, de ha már szóba hozta, ez mindenképpen érdekel, hogy miért nem beszélgetünk könyvekről, és ilyen fel sem merült bennem, hogy esetleg nincs erre szókincsünk, hanem az, hogy vagy nem olvasnak, vagy azt feltételezik a másikról, hogy nem olvas, vagy azt, hogy annyira mást olvas, hogy minek hozzak szóba egy olyan könyvet, amire nagy valószínűséggel azt fogja mondani, hogy aha, nem is hallottam róla.
Ne felejtsük el, hogy az utóbbi 40-50 évben folyamatosan csökken egyáltalán a könyvet rendszeresen olvas aránya, folyamatosan csökken az értékesebb könyveket olvasók aránya, és ami nagyon fontos, hogy a közös élmény, amit meg lehet osztani, sokkal inkább előbb a film, és hát most is a film, illetve filmhez hasonló letölthető ilyen-olyan anyagok. Nyilvánvaló, hogy a Gyűrűk ura ma is sokkal inkább számít közös témának, mint bármilyen könyv. Bizonyos szűkebb társadalmi rétegeken, csoporton belül, amikor a magamfajtákkal találkozom, akkor esetleg tudok egy másik Gyűrűk ura kedvelővel beszélni. Ez azért érdekes, ugye, mert ez egy több kilós, 1000 oldalas könyv, és az ember nem is hinni el, hogy manapság ilyen vastag könyveket olvasnak, de igen, tehát van ennek is varázsa. Ugye a könyv iránti igény és a könyv élmény nem különbözik a filmek élményétől. Tehát az európai kultúrában egész az Odüsszeiától, vagy nem tudom, a lovag, középkori lovagregényektől kezdve máig a leg, hát hogy is mondjam, hogy senki ne bánt, csak egyszerűbb, vagy közönségesebb, vagy rutinszerűbb akciófilmekig ugyanaz az igény a mese. De a mese igényét utóbbi 40-50 évben máig egyre inkább nem könyvekből elégíti ki az ember, hanem a mozgó kép segítségével.
De ha már pont a Gyűrűk urát említetted, ugye ez egy olyan példa, ami kultusszá vált, de valamivel később, mint a maga kora, nálunk legalábbis biztosan, és ehhez kellett az, hogy aztán filmeket készítsenek hozzá, egy franchise legyen benne, tehát hogy most már nem olyan fura dolog, ha valaki például a Gyűrűk urát szóba hozza, hogyha a kiadáshoz közeli időpontban, amikor még csak a könyvről volt szó, próbált volna beszélgetni róla, akkor lehet, hogy egy ugyanolyan helyzetben találja magát, mint a bármilyen más fantasy.
Ez nagyon fontos szempont, amit mondott a Gyűrűk ura, és ehhez hasonló könyvek esetében azért nem tömegolvasmányokról van szó, ez egy réteg kultúra, ezek bizonyos ízlés csoportoknak a könyvei. Amikor még nem jött be a film, akkor ennek szűkebb ízléscsoportok, kulturális rétegcsoportok olvasták. Amikor a film megjelent, akkor már azt lehet mondani, ezt kutattuk, vizsgáltuk, szóval körülbelül már tudjuk, hogy a filmet nézőknek, ha nem tudom, kétharmada, háromnegyede, már biztos nem fogja elolvasni a könyvet. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor, fordítva megnézni filmen is, ez egy nagyon nagy, 100 000-es nagyságrendű még egy Magyarországon is, de azért ez egy kisebb réteg.
De ez nem intellektus függő, most pont ezen gondolkoztam, hogy én is nagyon sokszor kerülök ilyen helyzetbe, hogyha tudom, hogy jönni fog egy adaptáció egy könyvből, akkor inkább gyorsan elolvasom a könyvet, és utána meg fogom nézni a filmet. Fordítva képtelen vagyok rá, hogy inkább itt arról van szó, itt a mechanizmusról van inkább akkor talán szó, mert a könyv az elvár egyfajta aktivitást ugye az olvasótól, sőt, pontosan. Hát tulajdonképpen magamra vagyok utalva, én találom ki a figurákat egy picit, és a film meg ezt megteszi helyettem, és ha már ezen én túl vagyok, akkor bizonyos értelemben jó eséllyel inkább csalódást fogok hozni a film.
Sőt, a vágyfülő olvasó már nagyon gyanúsan kezeli a film változatot, és nem is nézi meg, sőt azt is mondják, hogy nagyon nehéz, igazából remek mű nagyon ritkán születik, amikor mondjuk egy regényt megfilmesítenek. Azért a legnagyobb filmalkotása 100 között nagyon kevés ilyen van, mert általában nem lehet ugyanolyan színvonalon megfilmesíteni. Akkor lesznek ezekből igazán művészi alkotások, amikor bátrabban el tud szakadni a rendező a cselekménytől.
Van egy olyan érzésem, hogy itt a remek mű volt a kulcs szó, mert az jutott eszembe, hogy amikor kialakul valami rajongás egy könyv vagy könyvsorozat iránt, legyen az mondjuk az Alkonyat, és tényleg nem akarom megbántani az Alkonyat rajongókat, ők imádták a filmeket is, mert hogy ott valami másról van szó, ott van egy világ, amit kaptak, és feltehetően a könyv, hát akkor most visszatérve ugyanoda, nem várt el ugyanolyan aktivitást, mint egy mélyebb irodalom.
Igen, szeretné az élményt megismételni más formában. Uh-huh. Máig nagyon tipikus, hogy a kedvenc filmemet tucatszor is megnézem, és ez általában a tömegigény. Most van egyébként, hogy Józsa Péter, legnevesebb magyar művészet szociológus, 35-40-szer nézte meg a Hamu és Gyémántot, de hát mondjuk ő erről könyvet is írt, és elemezte is a Jancsó filmeket is, tehát azt lehet mondani, hogy más céllal, hogy ugyanazt az élményt érezzem meg. Na most a Vágyfölő nem ugyanazt akarja, azért nézi meg még egyszer, mert még valamit akar hozzá észrevenni, és így tovább, hát itt azért van különbség.
Egyébként aki olvas, mert ugye erre már a beszélgetés elején kitértünk, hogy talán inkább, hogyha közlekedési eszközökön látunk valakinek a kezében könyvet, az idősebb korosztályhoz tartozik, de ha valaki olvas, akkor ez egy örökölt dolog lehet azért, mert látta a szülei kezében, vagy ösztönösen valaki vonzódik a leírt betűhöz, más meg nem.
Itt azért a társadalmi, kulturális hatás és meghatározottság döntő, hogy lát-e a környezetében olvasó embert és könyvet, ez egyértelmű hatás. Az aztán ennek a finom struktúrája már természetesen az mondjuk egy kamaszgyerek esetében sokkal döntőbb hatás, akár olvasás, akár más anyagnak a befogadásába, tehát filmek esetében is a kortárs csoport. De természetesen, hogy mesélnek egy gyereknek, vagy pedig odaültetik a tévé elé, ez döntő befolyással lehet az ő olvasói, befogadói pályájára, az egyértelmű.
Úgy mondta, hogy függetlenül a műfajtól vagy a minőségtől itt a mese számít, hogy akár írott, akár mondjuk mozgóképes változatról van szó.
Igen, az európai kultúrában. Az ázsiai kultúrában nem.
Miért?
Most én sajnos erről nincsen megfelelő tudásom, hogy mondjuk a haikunak a olvasása, hallgatása, mennyire tömegigény a távol-keleti országokban, de hát tudjuk, hogy egyáltalán maguk a festmények sem tematikusak, persze mindenféle izmusok és avantgárd ellenére, és hát persze nem a történelmi festmények, aminek ugye van, mi sztoria van, a döntő, de itt a két kultúrában különbözik. Persze az európai kultúrához hozzásorolom az amerikai kultúrát is. Hát a versolvasás ma már a kötelező iskolai verseken kívül már-már ritkaságba megy.
Lehet, hogy a novella is azért válik kevésbé olvasottá, mert rövid, kevésbé lehet benne elveszni, hogyha igen, ez a cél.
Pontosan van, akik a túl vékony könyveket már el is kerülik, mert nem lesz elég. Habár, amikor a kedves angol olvasás kutatással is foglalkozó szociológus barátom a Manchesterben találkoztam, és hát utólag bevallott, hogy levizsgáztatott engem. Egy közkönyvtárba odavett, ahol pasztel színű könyvek voltak átlagosan 170-180 oldalon, meg a címeket megszerzésünk. Ezért mit gondolok, hogy ezt kik olvassák, és mondtam, hogy alsó középosztálybeli hölgyek, tehát szakmunkások, irodisták, és hát teli találat volt. Jó, persze, akkor én már elég sok mindent tudtam már az angol olvasás kultúráról is.
De miért? Erre muszáj rákérdeznem, hogy ezt hogyan tudta így kielemezni?
Igen, azért, mert ugye ez a réteg, akkor meg ne felejtsük el, hogy itt a tévénézés korszakban vagyunk. Itt már az olvasásra szánt idő sokkal-sokkal rövidebb, kevesebb a tévénézés miatt.
Visszatérve erre, hogy mese, amikor ugye riadoznak az emberek, hogyha valaki sok időt tölt mondjuk a neten, vagy különböző virtuális platformokon, akkor ugye az a félelem alapja, hogy elszakad a való élettől. De hát nem ez ugye a művészet célja is? Nem azért fajja valaki, akár a magas irodalmat, akár a lektűrt, hogy ne a saját életével foglalkozzon, hanem mondjuk egy kicsit valaki máséval, és ezt mégsem ítélik el, legfeljebb azt mondják.
Ez már itt azért már differenciálódnak az igények. Persze van, aki a jó és rossz küzdelme érdekel, és hát rukkol, hogy győzzenek a jók. Van, aki, hogy is mondjam, már a véres történeteket is, és a bizarr történeteket is kedveli, és megint másokat. Már azért a valóság is érdekel, akár a történelmi regények vonatkozásában, akár, mit tudom én, az orvosregényeknek a kedvelőire gondoljunk. Tehát akár a való mostani életnek bizonyos szegmensei is, még mindig van viszonylag széles tábora. Most megint egyébként felerősödik a realistább regények, tehát a posztmodern, ahol hát mondjuk a meditatív és nem cselekményes könyveknek az olvasó tábora tulajdonképpen mindig is szűk volt, nem tágul, és megint visszajönnek a történetek. Persze itt azért az olvasó igények azért jóval differenciáltabbak, mert valakit azért az emberi lélek jobban érdekel, a konfliktus megoldás jobban érdekel, bizonyos társadalmi problémáknak a bemutatása, tehát itt azért már jócskán differenciálódnak az igények és szokások.
Leszoktuk egyszerűsíteni, vagy legalábbis azért felmerül az emberben, hogy aki többet olvas, és szinte végig se gondoljuk, hogy itt most milyen műfajt, és egyáltalán mit és kitől, az mondjuk úgy, hogy tájékozottabb, intelligensebb és a többi, ez egy nagyon leegyszerűsítő dolog, de ha mondjuk belenézzünk egy 40 éves kvíz műsorba, ami amúgy ugye fellelhető a neten, akkor azt látjuk, hogy mondjuk például fizikai munkás játékosok is olyan alapműveltséggel rendelkeznek, ami még a mai értelmiség egy részéből is hiányzik. Hogy ennek mi lehet az oka? Ismét az alaptézis, miszerint minőséget olvastak akkor az emberek, vagy sokkal egyszerűbb a képlet, hogy zárt volt bizonyos értelemben a rendszer, és azt a tudást követelték meg mondjuk egy ilyen játékban, amelyet eleve közzétettek, vagyis ugyanaz az esetlegesen magas tudáshalmaz volt adott mindenkinek. Ma pedig már nem is beszélhetünk olvasmány által szerzett alapműveltségről, mert hogy túl nagy lett a merítés, tehát túl sok mindent kellene elolvasnunk, hogy egy átlagos beszélgetésben ne tűnjünk tanulatlannak.
Most túl sok minden van ebben a kérdésben, ez egy három félórás beszélgetés. Ugye hát ami a kvízműsorokat illeti, én hát itt ebben a tekintetben eléggé szigorú vagyok. Nem szabadna a műveltséget használni, ez a műveltségnek egy kicsi kívül valamiféle felszínesebb mennyiségi jellegű része, és sokszor inkább egy kimennyi adatot tud memorizálni, egészen másfajta vetélkedőket kéne rendezni, ahol valóban az emberek kombinálnak dolgokat, kreatívan összeraknak. Hát ez egy jól eladható dolog, főleg a hatalmas összegekkel teljesen félrevezető, amit a műveltségről van szó. A művelt munkással, az olvasott munkással én bizony, ugye 70-es évek elején volt ez az országos reprezentatív vizsgálat, de akkor még, amíg aktív olvasáskutató voltam, azért elég sokáig találkoztam, sőt, 4 éven keresztül a 70-es évek végén tagja is voltam egy angyalföldi darugyár szakmunkásaiból álló baráti körnek, és hát itt személyes benyomásaim is voltak az érdeklődő, nyitott olvasó munkásra, akik azért akkor is már egy elitjét képezték a munkásokkal, de amikor a munkások és olvasás kutatás elkészült, azért aggódtunk, hogy hogy fogja ezt a politikai irányítást fogadni. Mert hát attól függ, hogy félig tenni, vagy félig üres pohárnak tekintik az eredményeket, mert olvasó népér mozgalom volt, hát ott szó sem volt az olvasó népről, abban a tekintetben, hogy mondjuk mindenki rendszeresen olvas. De hát itt jól járt, nem lett ebből bajunk, mert az kiderült, hogy a magyar munkás több és értékesebb irodalmi művet olvas, mint akár az angol munkás, márpedig Anglia az olvasás őshazája és a közkönyvtár őshazája. Mert a válasz borzasztó egyszerű, az angol munkás akkor már tévét nézett a magyar munkást, így pedig éppen akkor vezették be a tévét. Aztán változott a helyzet. Tehát sok valóban kétségkívül a Mester és Margarita című regényt a könyvtár használó olvasók, azért elég széles réteg volt, azért az üzemekben szakszereti könyvtárak jó anyaggal működtek, ennek a hűlt helyét találjuk ma már. Tehát ők valóban, például ezt a regényt, mert itt konkrét adat van erről, nagyon sokan százezres nagyságrendben is olvasta, ez a maximum középiskolát végzett réteg. Még egy érdekesség az, hogy itt természetesen ebben az időben voltak propagált könyvek, a rendszer által propagált könyvek. Például óriási kampányok a szovjet könyv, a Kell a jó könyv, de mögötte szovjet könyvek álltak. De itt azért már egy puhuló diktatúrában éppen szakszervezeti könyvtárosok a gyári könyvtárakban a szovjet könyv propagálása ürügyén Bulgakovot, Okudzsavát, Ajtmatovot ajánlottak, és olvastak a magyar munkás olvasók is szép számmal. Tehát itt visszaütött a dolog, miközben ez ugye nem lehetett rossz néven venni, mert hát ezeket a műveket kiadták Magyarországon, egyébként hamarabb és nagyobb példányban, mint a Szovjetunióban. És hát azt lehet mondani, hogy ezek eléggé olvasottak is voltak, miközben azért a magyar közízlést egészen a 80-as évekig Jókai Mór vezette, habár már a 80-as években a kedvenc írók között Jókai Anna is ott volt. És hát ugye nyilvánvaló Jókai Mór és Jókai Anna más-más variációi annak, amit mesének neveztünk. És Moldova megint más, aki ezekben az időben szintén nagyon népszerű volt, megint más változata a mesének. Ugye ezeken valóságmesék voltak, az ő szociográfikus, izgalmas riportregényei mondjuk, és megint más változata volt a mesének, rejtő, de hozzáteszem, hogy rejtő már nem volt, hogy is mondjam, minden társadalmi réteg számára elérhető, a rejtőnek a fanyar humora már mondjuk egy szakmunkás tanuló, vagy a nyolc általános végzett munkások körében már ez egy nehéz olvasmánynak számított, miközben hát ez a fajta kalandregény más változatait nagyon szívesen olvasták, aztán majd később a tévében nézték.
Ha már említette Moldova Györgyöt, és pontosan ez jutott eszembe, hogy ez a bizonyos valóság mese, ami talán ugye akkor azért is divatossá tudott válni, mert hát ugye a munkásember azért olvasta, mert egy olyan világot olvasott, amit egyébként ismert, és hát persze, hogy az érdekel minket, és ha most így elkezdenék okoskodni ebben a dologban, de nem ismerek ezzel kapcsolatban számokat, ma is ezek a valóságmesék viszik szerintem a prímet, csak az a borzasztó, hogy nagy számban kell el mondjuk egy valóságsó szereplőnek az életének a története, ami biztos borzasztóan izgalmas, és feltehetően egy szellemi író által született meg, mert nem ő írta le az önéletrajzát, de elnézést, hogyha ő írta le. Tehát, hogy az is olyasmi, ugye, mint egy meghosszabbított bulvármagazin, hogy körülvesz minket, pontosan ismerjük, tudjuk, hogy miről van szó, és vagy új mesében nem akarunk elveszni, vagy tudjuk, hogy erről például fogunk majd tudni beszélgetni a Fodrásznál.
Igen, tehát csak ezek a celeb élettörténetek legyen a... Hát a celeb azért leggyakrabban a filmvilágnak, a médiavilágnak, esetleg épp a sportvilágnak, ritkábban a politikai világnak a celebje. Nem tudom, hogy mozdonyvezetőről jelente ilyen, hát hogy is mondjam, bulvár. Ugye ez igen, ez a bulvár irodalom. Moldova ehhez képest magas irodalom. Még a legnépszerűbb Moldova regények is. Igen, ez még megy, hogy így mondjam, valóban, hiszen ezeket olvasni lehet csak, ezeket a celeb bulvárt, mert még ugye nincs rögtön, vagy nincs is filmváltozata. Hát igen, ez mondjuk a olvasmány minőség romlásnak az egyértelmű jele. Volt mindig ilyen is természetesen, de az arányok jelentősen változtak.
Nagyon szépen köszönöm Kamarás István olvasáskutatónak, hogy mindezeket elmondta.
Én is örömmel tettem, minden jót kívánok.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.